Egyenesen. Lazuljunk el. Tegyük le magunkat a földre. Érezzük, hogy jó, szilárdan, stabilan ülünk a földön. Fölszabadultá tesz. Nyíljunk meg ebben a szabadságérzetben. Érezzük, hogy szabadok vagyunk. Nincsenek elvárások, amelyeknek meg kell felelnünk, nincsenek követelmények, amelyeket teljesítenünk kell. Szabadok vagyunk, itthon vagyunk önmagunknál, és nagyon jó itt, itthon. Tehát gyógyító meditációval foglalkozunk. És az öt erő jelképeivel dolgozunk. De hogyan is van ez pontosan? Az öt erő jelképei, ez a meditáció, amit alkalmazunk, ez nem valamiféle kitalált módszer, hanem ez a módszer, mint általában minden meditáció, megvilágosult mesterektől származik. Megvilágosult mesterektől származik. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy közvetlenül a megvilágosult tudatnak a kiáradása minden ilyen meditáció. Tehát a megvilágosult mester megtisztította magát mindenféle zavaros tudattól, zavaros gondolattól, zavaros érzelemtől, és a zavaros tudattól teljesen megszabadulva a tökéletesen tiszta, fölébredt tudatban leledzik. Ez ugye a megvilágosult mester. És az ilyen mesterek azután a tiszta tudatból merítenek különböző módokon, van, amikor szemtől szemben találkoznak Buddhákkal, a meditáció istenségekkel, és így tovább, és megkapják a meditációkat. Ez a meditáció is, amit most itt végzünk, egy ilyen meditáció, az a Shangpaka hagyománynak egy értékes kincse, amit a megvilágosult mestertől, Kalu Rinpoche-től tanultam. És tehát meg kell értenünk és tudnunk kell, hogy ennek a meditációnak a gyógyító ereje is a megvilágosult tudatból merítkezik. Tehát nem arról, hogy valaki kitalálta, hogy nem abból, hogy valaki kitalálta, hogy na van akkor a négy szög, meg a kör, meg ilyen szín, meg olyan szín, és akkor arra ugye koncentrálni kell, és akkor ez meg az lesz a hatása, hanem meditáció úgy működik, hogy tehát egy megvilágosult mester adott nekünk egy módszert, és ez a módszer, mivel hogy a megvilágosult tudatnak egy megnyilvánulása, ezért ha ezt erre a módszerre ráhangolódunk, kapcsolatba kerülünk a megvilágosult tudattal, és végsősorban ez gyógyít. Tehát egy módszer, amelyet a megvilágosult mester ugye kinyilatkoztatott, és ez a megvilágosult tudatot, tudatnak a megmutatkozása, megnyilatkozása, ezért, hogyha mi erre ráhangolódunk, rákapcsolódunk, amikor gyakoroljuk, akkor ezáltal közvetlenül a tiszta, megvilágosult tudathoz kapcsolódunk hozzá. És ez gyógyít. Ebben van a gyógyító erő. Ezért ezeket nem változtatjuk meg, ezeket a módszereket. Mert hogyha önkényesen ugye belenyúlunk és megváltoztatjuk, akkor ugye már nem a megvilágosult tudat tiszta megnyilvánulása lesz, hanem elrontottuk. Tehát saját meditációkat az ember nem kreál, bár ugye manapság tele van a világ ilyenekkel, ugye, amit emberek találnak ki különböző meggondolásokból, megfontolásokból, azok lehet, hogy segítenek minket ellazulni, de hiányzik a lényeg. A lényeg az, hogy a meditáció a megvilágosult tudatunkkal, ja, tehát a mi saját megvilágosult, legbelső, legigazabb tudatunk természetével kapcsol össze. Ja. Tehát ezt nagyon fontos érteni. Na már most mi a ennek a megvilágosult tudatnak a legfontosabb, mondjuk, tulajdonsága, az a szeretet. A szeretet. Tehát a meditáció ilyen módon közvetlenül a szeretette, a megvilágosult szeretettel, az egyetemes szeretettel kapcsol össze minket, ami bennünk van. Tehát nekünk az alaptermészetünk, az alapvető jóság, egyetemes szeretet, különböző neveken nevezhetjük. Lényeg az, hogy ez bennünk van. Ez a legvalódibb, legigazabb, legmélyebb természetünk. Ja? Minden, ami megnyilvánul, az mind ennek valami módon, valamennyire, valami módon ennek a vagy közvetlen megnyilatkozása, vagy pedig az elferdült, elhomályosult, eltorzult megnyilatkozása. Ja? Tehát ezt nem tudom érteni. Tehát a szeretet ugye a legalapvetőbb, legtermészetesebb, hogy mondják, energiánk, ami a tudatunk legmélyén működik. Alapvető jóságnak is lehet nevezni. Ja. Tehát ugye a lényeg az, hogy a szeretet az, ami gyógyít. De ugye itt is nagyon fontos érteni, hogy szeretet az van többféle, sokféle szeretet van, ugye. Van ugye korlátolt szeretet, korlátolt, zavaros szeretet, ami sokkal inkább ragaszkodás, önzés, mint valódi szeretet. Ja. És azután van ugye a valódi szeretet. Tehát a korlátolt szeretetnek millió válfaja van. Az ember azt mondja, hogy szeretem, de ugye igazából nem szeretem. Csak akkor szeretem, hogyha az elvárásaimnak megfelel. Akkor szeretem, amikor nem felel meg az elvárásaimnak, nem szolgálja ki az én elvárásaimat, akkor már nem szeretem. Ja, így vagyunk a szeretettel. Tehát nagyon fontos azt érteni, hogy a tiszta szeretet az nem egy olyan egyszerű dolog. Nagyon egyszerű, a legegyszerűbb, de a mi életünkben nem az. Nem azért, mert a szeretet bonyolult, hanem azért, mert mi vagyunk bonyolultak. Mi vagyunk rettentő bonyolultak. És tehát mi akadályozzuk meg, mi magunk akadályozzuk meg, hogy a ez az alapvető szeretetünk végül is az egész életünket áthassa, mert erre képes. Tehát a megvilágosult mesterek, azok így élnek az egész életüket, minden mozdulatukat, külső, belső, tehát tudati, lelki mozdulatukat is, ugye a szerelem hatja, a szeretet hatja át. Ja? Tehát ez ugye erre képes, ez a szeretet. És ez egy nagyon fontos üzenet, ezt ugye be kellene vésni a tudatunkba. Tehát, hogy ez legyen a legfőbb gondolatunk mindig. Még akkor is, hogyha ugye nem, mondjuk így, hogy nem tartunk ott, hogy minden pillanatunkat áthassa ez a szeretet, de legalább tudjuk, hogy ez a szeretet ott van, és ez képes arra, hogy az életünket, vigye, működtesse. Ja? Hát ezt tudni kell. Na már most ugye a probléma az, hogy nagyon sok gubanc van az életünkben. Gubanc. Ezért most egy olyan tanítással fogunk foglalkozni, aminek a segítségével ezeket a gubancokat nagyon praktikusan tudjuk kezelni. Ja? Ez a bodhiszatvák 37 gyakorlata. Ezt most elkezdjük tárgyalni, mert végig a szeretetről szól. A bodhiszatvák azok, akik ezt az egyetemes szeretetet bevitték már az életükbe, és különböző fokozatokon megvalósították. Tehát a bodhiszatva az igazából azt jelenti, hogy egy olyan ember, általában, hát vannak ugye, amikor bodhiszatvák állatként is inkarnálódnak, tehát olyan lény, aki az egyetemes szeretetet ténylegesen gyakorolja. Ja? Ezek a bodhiszatvák. Egyetemes szeretetet és egyetemes együttérzést. Mit jelent az, hogy egyetemes? Egyetemes azt jelenti, hogy nem önző. Tehát egyetemes azt jelenti, hogy mindenki felé irányuló szeretet és együttérzés. Mindenki felé. Kivétel nélkül. Jók, rosszak, kedvesek, csúnyák, ellenségek, barátok, mindenki felé irányuló szeretet. Ja? Mindenki felé. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a bodhiszatva nem látja azt, hogy valaki bántani akarja őt, vagy rosszat akar, vagy valaki mást akar bántani, vagy másnak árt. Az nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy még egy ilyen embert, aki árt, azt is szeretettel tudja megközelíteni, és szeretettel tud segíteni neki, hogy megoldja a problémáját. Ez fontos érteni, mert az emberek azt mondja, hogy jaj, az egyetemes szeretek, mindenkit szeretek, akár jó, akár rossz, nincs ellenség, nincs barát, akkor jaj, de jó, de szép. Hát ez maga az ostobaság állapota, teljes, ugye, hogy hívják, gyagyaság állapota, nem erről van szó. A bodhiszatva azt jelenti, hogy jót is, rosszat is szeretettel segít, tehát mit jelent ez? Hogyha valaki bántalmazza akár magát a bodhiszatvát, azt ő nem akarja gyűlölettel, nem akar neki szenvedést, hanem épp ellenkezőleg látja, hogy ebben az ember ugye bajban van, mert aki másnak ártani akar, az bajban van maga, igaz? Tehát az egy borzasztó lelki zűrzavarban van. Tehát aki ártani akar, az ugye segítségre szorul. Ja? És akkor segít neki megoldani ezt a lelki gubancot. Ja? Szeretettel. Nem ártani akar neki, hanem a javát akarja. Egy szenvedő lény, akinek a szenvedése abban nyilvánul meg, hogy ártani akar. Meg hogy árt is. Ja? Tehát ugye tele van a világ sajnos ilyen lényekkel, emberekkel, állatokkal és láthatatlan lényekkel is. és a bodhisattva, tehát nem úgy áll hozzá, na ezeket akkor meg kell semmisíteni, azokat, ezeket nem tudom, hogy mit kell velük csinálni, hanem szeretettel meg neki áll, hogy ki segítse őket ebből a lelki zavarból, amelynek a megnyilvánulása, ugye az erőszakosság és az ártalom. Ez nagyon fontos megérteni. Na, tehát ilyenek a bodhiszattvák, és ezeknek a gyakorlataival fogunk most foglalkozni, méghozzá egy nagyon gyakorlati módon, ez a tanítás a Lojong tanításokhoz tartozik egyébként, tehát nagyon fontos tanítás. Tongme Zangpo-tól származik, Mulchu Tongme Zangpo-tól. Tongme Zangpo egy nagy megvilágosult tibeti mester volt, valamikor a 18. században élhetett, vagy lehet, hogy még korábban. És ez a tanítása, ez egy alapvető tanítás az összes buddhista, tibeti buddhista irányzatban, mindenhol nagyon nagy népszerűségnek örvend, mert nagyon gyakorlati módon, gyakorlati tanításokat, módszereket ad, nem is tanításokat, módszereket ad ahhoz, hogy a tudatunkban mindazt, ami nem szeretet, nem az egyetemes szeretet, hogyan tudjuk nagyon, egyszerűen és nagyon praktikusan kezelni. Először természetesen szemlélet szinten, tehát beszélünk róla, hogy hogyan kell kezelni, a következő lépés az, hogy ezt meg is kell tudni valósítani. De először csak megismerkedni már ezekkel a módszerekkel már önmagában egy nagyon nagy segítség. Gondoljunk csak vele, amikor bajban vagyunk, akármilyen bajunk van, mennyire tanástalanok tudunk lenni. Mindent nekünk kell kitalálnunk, nem tudjuk, elmegyünk fűhöz, fához, mondanak iszonyatos őrültségeket, ugye mindenki elmondja, ránk rakja a saját szennyesét, azon a ürügyön, hogy segíteni akar nekünk, tehát ugye kilátástalan dolog, az ember egyre jobban összezavarodik. Ilyen esetben milyen egyszerű, ha van az embernek egy egyszerű kis kézikönyve, és fölüti, és egy megvilágosult mesternek a jó tanácsát elolvassa, nem? Tehát ilyen ez a könyv, kis könyv, és ilyen kicsike, ilyen picike aranyos kis könyv. Igazából, tehát a tanítás az csak 37 kicsi verszak, van hozzá egy pici bevezető, meg néhány, két verszak bevezető, meg néhány verszak lezárás, de maga a gyakorlás az 37 verszak, tehát nagyon egyszerű. Ja? Nos, akkor kezdjük magát a könyvet, vagy könyvecskét. Az első dolog egy tiszteletadás. Tisztelet, először szanszkritul van, namo lokesvaraya, magyarra fordítva, a tisztelet a szeretet lényegének. Lokeshvara, ugye ő az együttérzés, szeretet Buddhája, tehát a szeretet lényege. És az első verszak pedig, ugye a tiszteletadás a mester előtt. A mester előtt. Miért a mester előtt? Az előbb a bevezetőben mondtam, miért fontosak a mesterek. Mert az ő megvilágosult szellemük, ugye, az, ami segít bennünket. Tehát itt van ez a meditáció, ugye mondtam, hogy ezek nem önkényesen kitalált dolgok, hanem egy megvilágosult mesternek a szellemi, energiája. Ja. Ez a meditáció, amire mi a módszer segítségével rákapcsolódunk. Tehát ugye ezért nagyon fontos a mester. Tehát a mester nem valamiféle, személyi kultusz, hogy a mester tisztelni kell, nem tudjuk, hogy miért, hanem azért, mert ezek a meditációk nagyon különlegesek, tehát nem kitalált meditációk, hanem a megvilágosult szellem, a kinyilatkozásai, Igaz? És ez az mestertől származik. Mestertől származik. Tehát ha nincs mester, akkor nincsen megvilágosult szellem kinyilatkozása. Ja? Tehát itt nagyon fontos, hogy a mester, a mesternek a tisztelete. És ezzel, ugye, amit mester megadott tiszteletadással, mester felé való tiszteletadással megnyitjuk magunkat, ja, nem egy személy felé, hanem maga a megvilágosodás, megvilágosult tudat energiája felé. Ja. Ez egy nagyon hatásos, nagyon hatékony módszer. Ez ugye a Gyémánt úton van a gurujóga gyakorlatok. Gurujóga erről szól. Megnyílni közvetlenül a mester megvilágosult energiája felé, tisztelettel, odaadással, és igazából másra nincs is szükség. Tehát minden meditáció, Gyémánt úton minden meditáció. Erről szól. Ez is egy Gyémánt út meditáció, tehát ez, azt mondja, ugye már fontos tudni. Tehát a Gyémánt úton minden így működik, hogy a meditáció segítségével ráhangolódunk a megvilágosult mester szellemére. Ja? És így közvetlenül megkapjuk a megvilágosult tudat segítségét. És a mester megvilágosult tudat és a mi megvilágosult tudatunk között nincs különbség. Nincs különbség. Ugyanolyan. Tehát rákapcsolódni a mester szellemi energiájára, ugyanaz, mint rákapcsolódni a mi megvilágosult természetünk energiájára. Ugyanaz. Tehát mondhatjuk így, hogy a mester csak segít bennünket abban, hogy egy hidat képez ahhoz, hogy a saját megvilágosult szellemi energiánkra kapcsolódhassunk az ő segítségével. Ha ő nincs, akkor ez nem jön létre. Nem tudunk. Nem tudunk, mit csináljunk. Fogalmunk sincsen. Persze mindenki elképzeli, meg ábrándozik erről, meg próbálkozik, de ez nem működik. Nem működik. Tehát ugye az emberek kitalálnak meditációkat, meg mindenféléket, meg hogy látomásunk van, meg nem tudom, ezek álmodtam erről, arról, ezek mind a zavaros tudatnak a kavargása. Tehát egész más minőség, amikor a megvilágosult tudattal kezdünk kapcsolatot teremteni, ez egy egész más minőség. Ja? Nos, tehát az első a tiszteletadás, ami által megnyílunk és rá hangolódunk a megvilágosult energiára, amely ugye a mi belső energiánk, de a mester közvetítésével tudjuk ezt az energiát ugye elérni. Ja. Nos, testemmel, szavaimmal és tudatommal tisztelgek mindenkor a szeretet lényege a mester előtt. Ja? A szeretet lényege, tehát ugye a szeretet Buddhája a mester előtt, aki, bár látja, hogy a jelenségek természete születés és megszűnés fölött áll, mégis a lények javáért buzdolkodik egyedül. Mit jelent ez? Ez azt jelenti röviden, hogy ő már megvilágosodott, tehát ő tapasztalata már túl van a születés és megszűnés fölött. Tehát a születés és halál. Az ő tudata túl van a születés és halál játékán. Ja. Ja. De ezzel ő nem, hogy mondjam, elégszik meg. Nem azt mondja, oké, én túl vagyok minden, gyerekek, hagyjatok békén. Ja. Lehet, ő nem ezt csinálja, hanem ezt a tudását éppen arra használja föl, hogy segítsen azoknak, akik viszont még nincsenek túl a születés és halál játékán, és azon a mérhetetlen szenvedésen, amit a születés és halál játéka hoz magával. Igaz? Tehát a születés és halál játék az egy nagyon szép szó. Persze, születünk, meg tanulunk. Igen, ám. Ha nem lenne szenvedés, akkor így lenne. A probléma az, hogy nagyon sok a fájdalom, nagyon sok a szenvedés. Amikor a születés és halál szintjén vagyunk, igaz? Nos, Tehát a mester túl van ezen, de végtelen együttérzésével, ami fő jellemzője annak az állapotnak, amikor valaki túl van az élet és halál játékán. Ezt is nagyon fontos érteni. Tehát a megvilágosult állapot az nem egy semleges állapot. Az végtelen szeretet és együttérzés állapota, tehát aki túljut az élet és halál folyamatán, játékán, az teli van együttérzéssel és szeretettel. És ennek erejéből azután mit csinál? Mit csinál? Mit csinálunk, ha szeretünk valakit? Gondoskodunk róla, segítünk neki, óvjuk, igaz? Na hát ő így van, így érez, és így érez minden lény iránt, és így viszonyul minden lényhez. Ja. Jó? Jó, ez így? Érthető? Ez nagyon fontos ezeket megérteni. Tehát ez a tiszteletadás. Következő verszak. Áldás és boldogság forrásai a megvilágosultak, a szent belső ösvény megvalósításából születnek mind. És minthogy annak gyakorlása a tan ismeretén alapul, elmondom most a bölcs gyermekeinek gyakorlatait. A bölcs az a Buddha, az a Buddha, az Buddha, az kicsa bölcs. A bölcs gyermekei, azok pedig a bodhiszattvák. Tehát itt mit jelent ez a verszak? Tehát áldás és boldogság forrásai a megvilágosultak. Ja? Ez vagyis a Buddhák. A Buddhák azok nem valamiféle természeti tünemények. Ja? Nem valami természeti jelenségek, hogy csak úgy vannak. És nem is istenek, akik kezdettől fogva istenek. És Isten, és akkor ő Isten. Hát akkor... Ha Isten, akkor Isten. Igaz? Akkor más, mint az ember. Az ember születik, meghal, és aztán vannak az Istenek, ugye, akik nem születnek, nem halnak meg, mindig, nem tudom én, boldogok, mindig ragyognak, stb. Túl fölötte állnak ugye, a mi valóságunknak, stb. Tehát a Buddhák nem ilyenek. A Buddhák nem ilyenek. A Buddhák, azok Buddhák lettek. Buddhák lettek. Tehát kezdetben nem voltak ők Buddhák. Nem voltak Buddhák. Kezdetben éppen olyanok voltak, mint mi. Mint mi. Mitől lettek Buddhák? Ide van szépen írva. A szent belső ösvény megvalósításából lettek Buddhák. Ja? Tehát, hogy gyakoroltak. Tehát egyszerű, hétköznapi lények voltak, mint mi. Ugye voltak emberek ők, aztán voltak állatok, ugyanúgy, mint mi. Csomó életet eltöltöttek ők is, mint állatok, mint emberek, mint láthatatlan lények, mindenféle állapotokat átéltek. És végül, amikor olyan úgynevezett értékes vagy drága emberi születést nyertek, mint mi most, aminek a fő jellemzője, amellett, hogy emberek vagyunk, az, hogy gyakoroljuk a belső ösvényt, ja, ettől lesz értékes az emberi születés, mert van emberi születés, ami nem értékes, amit az ember ugye nem használ a fejlődésre, az épülésére, a fejlődésére. Tehát az értékes emberi születést elnyerték ezek a Buddhák is, úgy, mint most mi, és akkor elkezdtek gyakorolni. Ugyanúgy, mint mi. Elkezdtek gyakorolni. Elkezdtek dolgozni a tudatukon, és tisztítani, érlelni, tisztítani, fejleszteni a tudatot. Ugyanúgy, mint mi. Ja? De hát ez egy nagyon jó hír, ugye, azt jelenti, hogy itt vál az út előttünk is. Buddhák nem különböztek tőlünk, most sem különböznek, de alapjában nem sosem különböztek tőlünk, ők is hétköznapi lények voltak, akik szorgalmas munkával, amit elvégeztek a saját tudatukon, végül elérték a megvilágosult, fölébredett állapotot. Jó? Tehát ezt jelenti ez, hogy áldás és boldogság forrásai megvilágosultak, a szent belső ösvény megvalósításából születnek mind. Tehát a buddhizmusban ez a szemlélet. A Buddha nem egy kezdettől megvilágosult valaki, hanem a Buddha kezdetben hétköznapi lény volt, mindenféle szenvedést átélt, számtalan életen keresztül, de végül elkezdett gyakorolni, elkezdte a tudatát tisztítani és képezni, és végül ennek a munkának az eredményeként elérte a megvilágosult állapotot. Ja? Tehát a belső ösvény megvalósításából születnek a buddhák, s minthogy annak gyakorlása a tan ismeretén alapul, tehát ahhoz, hogy gyakorolni tudjunk, ismerünk kell a tanítást, igaz? Tanításokat. Ezért elmondom most a bölcs gyermekeinek gyakorlatait. Tehát ez ennek a könyvnek az értelme. Tanítást kapunk ahhoz, hogy gyakorolni tudjuk a bodhiszattvák ösvényét, és hogy végül elérhessük a megvilágosult állapotot. Ugyanúgy, ahogy az eddig megvilágosult összes Buddha, mindegyik végigjárta ezt az utat. Ja? Tehát ezen egy kicsit érdemes elgondolkozni, hogy milyen csodálatos, szerencsés helyzetben vagyunk. Nyitva áll az út. Nyitva áll az út. Tehát nem valami elérhetetlen isteni állapot, ugye ez a megvilágosodás. A megvilágosodás egy elérhető. Számtalan példa mutatja. Hogy elérhető. És csak, igazából most már csak rajtunk múlik. Mert már itt vagyunk. Itt vagyunk, a első lépést megtettük. Az első, hát sok lépést megtettünk, de egy nagyon fontos lépést megtettünk. Azzal, hogy drága emberi testet szereztünk, aminek ugye előzményei vannak. Tehát az, hogy valaki, mármint hogy mi ebben az életünkben a belső ösvénnyel tudunk foglalkozni, annak előzményei, nagyon konkrét előzményei vannak. Azt jelenti, hogy sok életen keresztül dolgoztunk, fáradoztunk azért, hogy végül elérjük a tudatnak azt a tisztaságát, hogy megfogadjon bennünk egyrészt a kívánság a felébredésre, másrészt azon túlmenően már nagyon sok mindent elvégeztünk, aminek eredményeképpen ebben az életünkben már nem csak érdekel bennünket a tanítás, és nem csak általános akármilyen tanítás, hanem megtaláltunk egy olyan tanítást, amivel ténylegesen elérhetjük a fölébredt állapotot, és nem csak, hogy megtaláltuk, és olvassuk, vagy könyvtárból kikölcsönözzük a könyvet, vagy az interneten hallgatjuk a mesterek tanításait, hanem megtesszük a gyakorlati lépést. Tehát már meditálunk. Már ismerünk meditációt, ugye itt voltunk előző órában, már gyakoroltunk egy olyan meditációt, még ha más nem is gyakoroltunk előtte, de ugye nyilván közületek, a többség már ugye meditációt gyakorol, talán már évek óta. Lényeg az, hogy már itt vagyunk, és megvilágosult mesterektől származó meditációkat gyakorlunk. Ez egy óriási dolog. Tehát kicsit merengjünk el ezen, hogy milyen csodálatos, boldog helyzetben vagyunk. Ez nagyon fontos. Tehát ez ténylegesen megvan. Ugye az ember tudata újra és újra összezavarodik, apró dolgok, ugye fölbuktatják az embert, apró gondoktól az ember teljesen, ugye, hogy mondjam, tönkre tud menni, és a világa ugye besötétül, összeomlik. Ezért nagyon fontos ezen sokat gondolkozni, ezeken a gondolatokon, amiket most itt elmondtam, mert ez az alapvető feltétel, ez mindig itt van velünk. Tehát mindig itt van, hogy már egy ilyen szerencsés és értékes emberi testet, születést nyertünk, amikor is már a dharmával akarunk és tudunk foglalkozni. Ez egy óriási, óriási dolog. Tehát bármikor elsötétül a világ, gondjaink vannak, elsötétül megbetegszünk, vagy a környezetünkben akármilyen tragédia történik, ha erre ténylegesen tudunk emlékezni, erre az egy gondolatra, annak már olyan erővel kell földeríteni a világképünket, ja, hogy semmiféle szenvedésnek nem szabad, a tudatban megmaradnia. Tehát olyan óriási dolog. Tehát azt mondjuk, hogy aki ezt megérti, az attól kezdve élete végéig csak mosolyog. Aki ezt tényleg megérti, élete végéig csak mosolyog. Bármi éri, bármilyen csapás, bármilyen tragédia éri, ja, ehhez képest, a csodálatos dolog képest, ez eltörpül. Ez nagyon fontos, ez itt kezdődik a dharma. Ezt nem értjük, meditálunk, hogy majd csak lesz valami, így meg úgy, de az alapértékeket, a meglévő realitást, az alapértékeket nem vezetjük be az életünkbe, akkor hiába gyakorolunk, hiába gyötörjük magunkat mindenféle meditációval, meg akármivel, hiába. Mert a dharma arról szól, hogy megérteni, és az életünkben megtalálni, és megérteni azokat az alapvető, csodálatos, már jelenlévő értékeket, amelyek tényleg a meghatározóak az életünkben. Tehát ez egy meghatározó dolog. Ja, embernek születtem, nem akármilyen embernek, hanem olyan embernek, aki már gyakorol, nem csak érdeklődik, már gyakorol, már a meditáció útján van. Ez a dolog mindent fölülír, minden szenvedést. Jöhet a betegség, jöhetnek a tragédiák, erre emlékezünk, nem tudunk kiborulni. Ja? Meggyógyulunk. Szó szerint meggyógyulunk, bármi ér bennünket, erre az egy dologra tudunk emlékezni, meggyógyulunk, mert ez olyan nagy dolog. Ha ezt tényleg megértjük. Tehát, hogy micsoda óriási munka van emögött, ugye, előző életünkben elvégzett, micsoda óriási törekvés, munka, hogy elértük ezt a dolgot. Nos, tehát akkor folytassuk tovább. Hát erről szól éppen az első tanítás, tehát most meg volt a két bevezető verszak, és az első tanítás, az első verszak pontosan a drága emberi test vagy élet értékéről szól. Most elnyerve a szabad emberi lét nagyszerű, ám nehezen kapható hajóját. Azért, hogy a szenvedés köréből megmenthessük magunkat és az összes lényt, éjjel-nappal szakadatlanul tanulni, gondolkozni és elmélkedni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Ja. Tehát, ha egyszer már tényleg eljutottunk oda, hogy kezünkben van ez a csodálatos dolog, a drága emberi test, ugye itt konkrétan a drága emberi testről van szó, miért? Azért, mert amikor a test meghal, akkor elveszett ez az alkalom is, akkor elveszítjük. Ha nem használtuk ki. Tehát, hogyha ugye megvan az emberi élet, az emberi élet addig tart, amíg a test és a tudat együtt van, amíg a test él, amikor a test meghal, akkor ha nem használtuk ki értelmesen ezt az életünket, akkor az egész elvész. Ja. Tehát mi ezért a dolgunk? Azt mondja, hogy a gyakorlás. Tanulni, gondolkozni és elmélkedni. Ez a dolgunk. Vagy tanulni, elmélyülten gondolkozni, tehát elgondolkozni mélyen azon, amit tanultunk, földolgozni azt, hogy tényleges megértés legyen belőle, ugyanakkor a kételyeket ugye mind földolgozni, tehát a kételyek vannak, utána járni, amíg a kételj el nem múlik, és valódi meggyőződés nem születik. Ez ugye a második, az első a tanulás. Hallgatjuk a tanításokat, tanuljuk a dolgokat. A második ugye elgondolkozunk, és földolgozzuk a magunk számára, ez azt jelenti, hogy megértjük, tehát valódi meggyőződés születik, és hogyha kételyek vannak, azokat is ugye kivizsgáljuk és tisztázzuk, ja, ez a második lépés. Harmadik lépés pedig ezt, ugye azt mondjuk, hogy elmélkedni vagy meditálni, ez azt jelenti, hogy bevezetjük az életünkbe azt, amit így megértettünk, bevezetjük az életünkbe. Tehát az életünknek a valódi alapjaivá váljanak ezek a tanítások. Valódi alapjaivá váljanak. Ja. Nos, tehát ez az első dolog, az első tanítás. A második tanítás következik. Szeretteinkhez érzett ragaszkodásunk vize tajtékzik. Ellenségeink iránt táplált gyűlöletünk lángja lobog. Nem tudásunk sötétjében feledjük, hogy mit válasszunk, s mitől óvakodjunk. Elfogultságunk kötelékeit elhagyni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Ja. Na, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az életünkben vannak hozzánk közel álló emberek, és vannak ugye, akik vannak a rosszak, akik ugye bántanak minket, keresztbe tesznek, ellenségeskednek, ja? Rosszat beszélnek rólunk, vagy akadályoznak minket, stb. Tehát akik negatívak irányunkban, igaz? Most ez rendben van, ez így van, ez mind. És aztán vannak ugye vannak a semlegesek, ugye, akik se nem szeretteink, se nem ellenségeink, egy csomó semleges ember van, ugye, ahogy a többség ugye nyilván semleges, nem is ismerjük őket. Ja. Ja. Most ez rendben van, ez mind rendben van, ez normális. A probléma nem az, a probléma az, hogy mi hogyan viszonyulunk őhozzájuk. Hogyan viszonyulunk őhozzájuk. A probléma az, hogy vannak a szeretteink, ami nagyon jó dolog, ugye kellenek a szeretet, a család, a barátok, a szerelmek, stb. Szükség van, nagyon jó dolog. A probléma az, hogy mi hogy viszonyulunk hozzájuk, mindig elszúrjuk. Tehát a szeretteinket igazából nem szeretjük, hanem ragaszkodás alakul ki, és ezzel el is szúrtuk az egészet. Ezzel elrontottuk az egészet. A ragaszkodás az már nem szeretet. A ragaszkodás nem pozitív, az egy negatív dolog. Negatív dolog. Így csinálunk, hogy a nagyon pozitív szeretetből, meg szerelemből egy nagyon negatív dolgot. Ragaszkodást. Miért negatív a ragaszkodás? Nem jó dolog valamihez ragaszkodni, amit szeretünk? Ez nagyon fontos végig gondolni. Miért negatív a ragaszkodás? Azért negatív a ragaszkodás, mert például ragaszkodunk akár egy tárgyhoz, egy szép tárgyhoz, amit nem tudom, ajándékba kaptunk, vagy emlék, vagy örököltük, egy gyereki, családi gyereki, vagy akármi. Ragaszkodunk egy tárgyhoz, és azt a tárgyat például elveszítjük, vagy akár csak eltörik az a tárgy, a szenvedést okoz. Ezért negatív a ragaszkodás. Ezért. Tehát a ragaszkodás szenvedést okoz. Ugyanígy vagyunk a személyekkel. Valakihez ragaszkodunk, és akkor valami közbe jön, akármi, gondoljunk itt Otellóra, az ugye erről szól a darab. Ugye? Kezdetben van a szerelem, az Otello és a Desdemona között, ugye? De utána a szerelem átvált ragaszkodásba. És a ragaszkodás miatt, mivel hogy már nem szerelem, hanem ragaszkodás, ezért borzasztó sérülékenyé válik. Ja? Ugye Desdemona részéről a szerelem a szerelem, de Otello részéről a szerelem megváltozik, és ragaszkodás lesz belőle. És amikor ragaszkodás van, akkor jönnek a többi negatív érzelmek. A semmiből, tehát puszta pletykából, tehát tények nem támasztják alá, mégis a semmiből, puszta szavakból, rossz indulatból, ugye, ami ugye a jágó részéről ugye befolyik a kapcsolatba. Hát a Otello teljesen megőrül, és végül megöli ugye a szerelmét, úgymond szerelmét, akit már rég nem szeret, csak ragaszkodik hozzá. Viszont vadul és őrülten ragaszkodik hozzá. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, különbséget tenni a szeretet és a ragaszkodás között. Tehát a szeretteink eddig rendben van, ha tényleg a szeretteink, de a szeretteink iránt ragaszkodás alakul ki. A ragaszkodás. Tehát a szeretetnek minden pillanatban újra kell születnie, és akkor nem lesz ragaszkodás. Ja? Nem lesz ragaszkodás. De sajnos ezt mi nem csináljuk, mi azt csináljuk, hogy valakivel beleszeretünk, és akkor nem tudom én, összeházasodunk, összeköltözünk, vagy akármit csinálunk, és akkor egy csomó elvárás kialakul, és egy óriási ragaszkodás, hogy akkor ő legyen úgy, nem tudom, így meg úgy, és akkor feleljen meg a mi elvárásainknak, mert én őt így szeretem, stb. 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 Egy óriási nagy rizsa kerekedik ugye a szerelem helyett, ugye, és akkor ez már csak ragaszkodás. Hát ehelyett legyünk minden nap szerelmesek, nem minden nap, minden pillanatban újra és újra szeressünk belé ebbe a másik emberbe. És akkor működni fog. Ne hagyjuk, hogy ragaszkodás legyen belőle. Most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban azt szeretjük, aki abban a pillanatban ott van. És ez nem olyan könnyű. A ragaszkodás ezzel szemben ugye, az nem eleven dolog. Nem eleven dolog, hanem egyszer kialakult egy képünk valakiről, és akkor ahhoz ragaszkodunk. És azt mondjuk, hogy ő ilyen, és mi ahhoz ragaszkodunk. És amikor látjuk, hogy már nem ilyen, akkor már nem szeretjük. Mert miért lenne olyan? Az csak egy kép a mi tudatunkban, az nem ő. A szerelem az azt jelenti, hogy minden pillanatban felfedezzük őt, és ő benne a szeretetre méltót. Frissen, újra és újra, mindig, minden pillanatban felfedezzük az őt, mint azt, aki ő abban a pillanatban is, és újra beleszeretünk. Ja? Hát egy óriási különbség. Tehát a ragaszkodás az egy nagyon negatív dolog, mert szenvedés lesz belőle. Szenvedést okoz. Ja? Ugyanígy vagyunk hát nyilván a gyűlölettel is, igaz? Tehát ugye az ellenségeink iránt gyűlöletet érzünk, hát az maga a szenvedés. Ugye? A gyűlölet maga a szenvedés. Tehát a ragaszkodás is maga a szenvedés. Csak ugye ott a probléma az, hogy azt hiszük, hogy ez szeretet, pedig nem az. A ragaszkodás már maga a szenvedés. Ugyanígy van a gyűlölettel is. Ugye a gyűlölet könnyebb megérteni, bár az se, amikor gyűlölünk, akkor nem értjük, hogy a szenvedés, mert úgy érezzük, hogy igazunk van, és most ugye nem tudom én, megoldjuk a dolgot, haragom, gyűlölöm, és akkor nem tudom én, elteszem lábalól, vagy elteszem az útból, és akkor az ember egy diadalmasnak, vagy akárminek érzi magát, ugye erősnek, és valami módon megvilágosultnak érzi magát, igaz? De a valóságban ez egy borzasztó zaklatott és szenvedéssel teli állapot. Tehát a gyűlölet ugyanúgy, mint a ragaszkodás. Semmi más, mint szenvedés. Aztán van a harmadik, a nem tudás. A nem tudás, amikor nem tudás van a tudatban. Ja. Az egy elsötétült tudatállapot, amikor nem tudjuk, hogy mit válasszunk és mitől óvakodjunk. Nem tudjuk, hogy mi jó nekünk és mi rossz nekünk. Ugye általában az ember azt hiszi, hogy tudja, de nem tudja. Tehát a nem tudás mindig elsötéti a tudatunkat, és amikor választanunk kell, azt mondjuk, hogy mondjam, ez biztos jó lesz nekem, és akkor később kiderül, hogy nem. Később kiderül, hogy rosszat választottunk, rosszul választottunk. Ugye ez a nem tudás. Tehát elfogultságunk kötelékeit elhagyni, így gyakorolnak a bölcs gyermekei. Ja, tehát ez egy nagyon erőteljes dolog, ez mára elég is lesz, ez a két versszak. Két hétig ezzel tudtok gyakorolni. Elfogultságunk kötelékeit elhagyni, így gyakorolnak a bűnös gyermekei. Ja? Ja, tehát ugye elfogultság mit jelent itt? Az, hogy a szeretteinkkel való elfogultság. Tehát ahelyett, hogy a szeretteinket frissen újra és újra ugye fölfedeznénk az ő értékeiket, és újra föl ragyogna a szereteti vagy a szerelem bennünk irántuk, mert hogy mondjam, azt az embert látjuk és tapasztaljuk, aki ő abban a pillanatban, nem aki nem tudom, valamikor volt, és akkor elvárom, hogy ilyen meg olyan legyen, hanem aki ott van abban a pillanatban. Abban a pillanatban ott van, és én őt úgy, ahogy van, észlelem annak, aki, és szeretet születik bennem minden pillanatban, újra és újra az irányában, ugye? Ja. Tehát ehelyett ugye ragaszkodás van, ugyanígy a gyűlölet is, ugye? A gyűlölet ahelyett, hogy az illetőt minden pillanatban fölfedezném, és mint emberhez viszonyulnék, ehelyett van egy elfogultságom irányában, azt mondom, ő, nem tudom én, ezelőtt, ezek szörnyű dolgok, ugye ezelőtt esetleg 50 évvel, ja, 50 évvel valamit mondott, vagy csinált, és én azóta gyűlölöm őt, tehát ezek valóságos tények az életben, ja, lehet, hogy 50 évvel, vagy 70 évvel ezelőtt történt a dolog, és az öreg emberek görcsölnek és szenvednek a gyűlöletük, saját gyűlöletektől, mert egyszerűen az elfogultság mikuk miatt, tehát nem tudják elengedni, nem tudják azt az embert megvizsgálni, hogy ő végül is kicsoda és micsoda és most micsoda, és hogy ő már rég egész más ember, mint akkor volt, és igazából szeretetre méltó, csak nem tudom én, ez vagy az történt valamikor nagyon régen. Tehát ugye sajnos így vagyunk, és ebbe betegszünk bele. Akár a elvárásainkba, a ragaszkodásunkba, akár a gyűlöletünkbe, bosszú vágyunkba. Ja? És mindez nem más, mint elfogultság. Ja? Tehát próbáljátok meg ezekkel a dolgokkal, ezekkel a gondolatokkal foglalkozni most a következő tanításig. Ezt a könyvet a figyelmetekben ajánlom, ez megkapható, gondolom, nem tudom, hogy újra van-e nyomtatva, most nincsen.
Most
a nyomdában van, tehát újra megkapható lesz, ez egy 100 forintba kerül, ingyen van, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Azért ilyen kicsi. Miért ilyen kicsi? Ezért ilyen kicsi, mert erre mindig szükségem, mindig kézügynél be kell lennie. Ja? Ez legyen a mostantól kezdve az okos telefonatok. Ja? Ez legyen az okos telefonatok. Amikor okos telefon van, ugye, akkor ne oda nyúljatok, hanem ide. Ja? Amikor csöng a telefon, amikor baj van, csöng a telefon, akkor nem a telefonhoz nyúlunk, hanem ide nyúlunk. Ja? Ez azért ilyen kicsike. Ja? És hogyha már olvashatatlanok lesznek benne a betűk, akkor ingyen kicseréljük. Ja, ingyen kicserélj, ha már olvashatottam, mert már minden van rajta, kell káposzta főzelék, meg lecsó, meg mindenféle finom mangalica zsiradék, meg akármi, már nem lehet elolvasni, akkor ingyen kicseréljük. Ja? Jó? És ha itt hordjátok, ezeknek a könyveknek erejük van. Ezek olyanok, mint valamiféle energia. Energia, hogy hívják, hogy források, ja? Energia. Ja, ide teszitek a szívetekhez, akkor az, hát régen mondták, hogy tedd a könyvet a fejed alá, igen, és akkor nem kell tanulni. Na hát ez igaz, ez tényleg. Ez igaz, tehát a szent könyvekre ez vonatkozik. De minden könyv szent igazából, mert mindegyikben tudás van, igaz? Valamilyen tudás van. Ugye? Tehát minden könyv szent, kiválva ugye vannak a fekete rossz könyvek, de a, amiben tudás van, az mind szent. A tudás az szent dolog, akármilyen tudás. Ez pedig különleges, tehát mint ugye megbeszéltük, megvilágosult mestertől jön a tanítás. Az ő szellemi energia itt van ebben a könyvben. Itt van benne. Ide tesszük. Ja? És akkor elkezd domborodni a mellünk. Ja? Szívünkre egyenesen hat. Hát azért hordunk ilyen gaukat, meg ilyeneket, igaz? Mert ez ugye hat. Véd bennünket. Ez ugyanúgy véd. Ilyen könyvet, ha hordunk magunkhoz, véd, szó szerint véd. Megvéd a betegség, az ártás, minden ellen. Azért ilyen kicsi. Ilyen könyvet az ember bevar egy kis tokba, és akkor nyakára rakja, és akkor ott hordja egész életében. Szó szerint ezt csinálják a buddhista országokban. Könyvek, mantrák, könyvek, ezek a szent tanítások nem különböznek a mantráktól. Borzasztó nagy erejű dolgok. Ja? Ez nyugodtan lehet. Vannak jogiknál, nem tudom, láttatok már ilyet, jogik, nagy hajuk van, föl van kötve. Ja? És egy könyv van bekötve a hajcsomójukban. Miért? Ezért. Ezért. Mert az a könyv, az áldása folyamatosan ott van a fejük fölött. Könyv. Ilyen tibeti könyvek, ilyen hosszúkások, ismeritek ilyen hosszúkás könyv. Hát mint ez, igaz. Tehát ilyen, mint ez, csak kisebb. Kisebb, és egy könyv van betűzve a hajcsomójában, és azt mindig hordja. Mindig hordja. Hát ezek nem fekszenek le éjszaka, nem ülve, alszanak, ugye. És mindig a fejük fölött van ez a könyv. És az áldás mindig, 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 mindig. Mert ez egy ilyen könyv. Itt van ráadásul Dalai Láma összentsége van rajta, meg a stupa. Stupa, hát egy fantasztikus, nem is tudom, hogy ki találta ki ezt a könyv. Csodálatos könyv. Lényeg az, hogy ezt ide tesszük. Nem is kell gyógyító meditáció. Elég a könyv. Jó? És csak 100 forint. Na, jól van. Van valakinek kérdése? Még, ugye még most már túlórában vagyunk, igaz? De valakinek van kérdése. Nincsen senkinek kérdése. Az jó. Tehát mindenképpen mondom, ezt a szerezzétek be, ezt a kis könyvet, és az első most 4 verszakot vettünk át, ugye 2 bevezető verszakot és az első 2 gyakorlati verszakot, és ezzel foglalt. Vezessétek be az életetekbe, nagyon fontos, nem elég elolvasni, amennyit lehet, gondolkozni kell, bármi történik, viszonyítani kell ehhez a tanításhoz is. Földolgozni a tanítás segítségével. Hogy is van? Mit is mondott a Mulcsú Togme Zangpo? Mit is mondott? Hogy is mondta? És akkor annak segítségével földolgozni. Jó? Ja? Jó? Nos, akkor viszont felajánljuk az érdemeket a mai meditáció és foglalkozás szeretet és bölcsesség energiáját, amely ugye a foglalkozás segítségével a megvilágosult Buddha tudatunkból föl szabadult. Ez történik, amikor meditálunk, vagy a belső ösvénnyel, a tudatépítéssel foglalkozunk, akkor felszabadítjuk magunkból ezt a mérhetetlen megvilágosult energiát, szeretet energiát és bölcsesség energiát. Ez megvan, ez itt van, ez itt van. Ez itt van, ez megvan. És ezt az energiát, ami mérhetetlen, ez nem egy olyan, hogy van egy buborék, és csak ebben a szobában van. És akkor már azon kívül nincsen. Ez ugye fölötte áll, azt úgy mondják, hogy nem született nem született energia, fölött áll születésnek és elpusztulásnak, halálnak ez a fajta energia. Ja? Ez az energia, ezt most megosztjuk. Megosztjuk az összes lénnyel. Nem próbáljuk birtokba venni, kisajátítani a magunk, saját magunk részéről, hogy jó, ez mind nekem kell, mert én nem tudom, én... Hanem nagy lelkűen. És ezzel nem lesz, nem veszítünk semmit, mert az energia túl van mindenféle korláton. Ja? Megosztjuk az összes lényel, felajánljuk nekik, hogy ezáltal érje el véget minden szenvedés, és ezáltal érje el az összes lény a felébredett állapotot. Most ezt gondoljátok át magatokban, ezt a megosztást, és érezzétek át. Nagyon fontos. Nagyon fontos. És utána legyünk boldogok, ez egy óriási nagy jótétemény, amit most ezen a szép vasárnap délelőttön sikerült nekünk elvégezni, egy hatalmas jótétemény, amit mi ténylegesen most elvégeztünk, és az egész világ javáért. És próbáljátok meg most ennek a, hogy mondják, a sodrában egész nap nagyon boldogok lenni. Ja? Ez egy csodálatos kezdés, egy napnak egy csodálatos kezdése. Egész nap, sőt, két hétig a következő találkozásunkig legyetek nagyon-nagyon boldogok, jó?